Ugye a mai témánk, és akkor most elkezdhetjük, jó? Hogy a mai témánk, én egy kicsit megfordítottam azt, ahogy annak idején megterveztem. Tehát a gyermekvárás és a születés csodája, talán így kellene mondani. Mindannyian voltunk gyerekek, ez az egyenlőnye megvan, tehát mindenki érintett ebben, és az, hogy itt vagyunk, az azt jelenti, hogy a Jóisten is gondoskodott róla, meg a szüleink is úgy gondoltak, hogy mi most az élet lehetőségével élhetünk. De hát a történet ott kezdődik, ahonnan majd a munkát is el kell kezdeni, meg sok minden mást, hogy az édeni állapotokhoz képest van egy nagyon komoly bejelentés rögtön a harmadik fejezet végén, amit úgy szoktunk mondani, hogy Isten büntetése, vagy Isten átka tulajdonképpen azután, ami az ember bűnbeesése után történik. A harmadik fejezetben ez egy nagyon érdekes párhuzam egyébként, hogy az ember születésének és a születése való várakozásnak, tehát az áldott állapotban való időszaknak a bibliai igeverse Genezis 3.16. Ez könnyű megjegyezni, János 3.16-tal is párhuzamba lehet állítani. A probléma az ember születésével a Mózes első könyve 3. fejezet 16. verssel fogalmazódik meg, és a megoldás pedig majd János evangéliumában a 3. fejezet 16. versében. Így szól az asszonynak mondott néhány rövid mondat: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Hát a társas kapcsolatnak a problematikájában majd egy legközelebbi alkalommal megyünk bele, de önmagában véve azért föl kell tennünk a kérdést majd sorozatban, hogy akár egy párkapcsolat, akár a születés, a születésre való várakozás, akár majd amikor a férfihez fordul, és azt mondja, hogy fáradtsággal szerzett kenyeret eszel, és vergődsz a munkanap során, vagy a munkás éveid, évtizedeid során, ez tulajdonképpen akkor azt jelenti-e, hogy a gyermekérkezés büntetés, a párkapcsolat minden problematikája már eleve bele van építve, és hogy a munka büntetése. Ugye, mert hogy úgy tűnik, hogy az Isten valami ilyesmit akar ezzel mondani. Ez az első dolog, amit nagyon világossá kell tennünk, hogy sem a munka nem büntetés, tehát munka előtte is volt. A probléma az lesz vele, hogy rettenetesen fáradtságos, bajos, és az ember kínlódik vele, és az eredmény sem mindig olyan, amilyennek szeretné látni. A párkapcsolattal is az a jó, hogy kezdettől fogva van, csak egy kicsit zűrösebb lesz azután, hogy az ember maga se tudja, hogy mit kezdjen önmagával, azt is néha nehezen tudja, hogy a másikkal mit tudna kezdeni, hogy ebből jól jöjjön ki. És ugyanerre emlékeztet bennünket a gyermekre való várakozás, illetve az életnek a megszületése, aminél Isten azt mondja, hogy arra, az lesz az emlékeztetőjel arra, hogy ez az élet alapvetően más távlatokba helyeződött bele, tehát a halandóság világába léptünk, hogy már a kezdettől fogva végig kíséri a fájdalomnak egy-egy ilyen tűszúrásszerű jele. Én értelemszerűen sosem hordtam ki gyermeket, de hát arra emlékszem, hogy azért voltak olyan pillanatok, amikor táncos kedvükben voltak, és hát ez a májnak meg ennek annak nem mindig tesz jót, de ők ezt nem tudják, vidámságból teszik, de valójában azért tényleg a fájdalom, mint jelzés az ott van, hogy az érkezés már önmagában véve nem mindig problémamentes. Tehát a fájdalom, a kockázat tulajdonképpen együtt jár azzal, hogy az ember történelme elkezdődik, és szoktunk arról beszélni, hogy a történelem az nagy léptékben nyugodtan átgázol az emberen. Valójában azért azt tudjuk, hogy az általunk meg a környezetünk által megélt személyes történet az nagyon-nagyon mélyen összefügg ezekkel az egyéni élettörténetekkel. Tehát kicsi történelmek vannak, mindenkinek a saját élete, mindenkinek a saját életútja, a saját életideje. Nem tudom, hogy mennyire közismert ez, különböző kutatások vannak arra nézve, ez a lelkészeknek eléggé elkeserítő egyébként, hogyha a tényszámokat nézzük, mert azt mondják, hogy az ember az élete során 1-2 tucat valódi mély kapcsolatot tud kialakítani. Tehát évtizedek alatt, tehát a kapcsolatok minősége tulajdonképpen annyira szűkör, hogy akik rossz napokon is láthatnak minket, és akikkel így is meg tudjuk élni a közösségünket, azok tényleg nagyon-nagyon szűk körben vannak. Néhány 10-es számra tehető az, akikkel mondjuk mélyebb barátság alakulhat ki. Néhány 100-ra tehető az ismeretségi szint, tehát akikkel figyelemmel kísérjük egymást, de azért nem mindenről tudunk, az intimitásokban már nem vagyunk annyira otthon, vagy nem vagyunk annyira beavatva, és aztán utána szinte reménytelenné válik a mély emberi kapcsolatok megélése. Ez azért izgalmas kihívás, most a lelkészi hivatást mondtam, hiszen még egy Pestszentlőrinci gyülekezet méret is azt jelenti, hogy bőségesen ezen a számon túl vagyunk. Mondhatnám azt is, hogy a lelkészi hivatásnak az ajándéka az, hogy valószínűleg ez az átlagnál azért jóval nagyobb számokban fejezhető ki, hogy kikkel jutunk mélyebb emberi kapcsolatra vagy beszélgetésekre. De legyünk realisták, tehát a történelem nagy csapásait vagy döntéseit ugyan el kell viselnünk, de valójában ahogyan megéljük az életünket és az életünk minősége, a valódi minősége, az valójában a mikrokörnyezettől függ. Nagyon nagy mértékben, és hát amikor arról beszélünk, hogy a rendszerváltozás környékén, meg azóta magyar családok képesek magas politikai kérdések miatt Késhegyre menő vitákig menni, akkor az ember ledöbbenve mondja azt, hogy hát mi történt velünk. Tehát, hogy ez így azért nincsen egészen rendben, hiszen az, hogy én nem érzem jól magamat, azon nagyon keményen kell dolgozni, hogy kívülről jövő emberek ezt fokozni tudják, holott én megoldhatnám ezt a körülöttem élő szeretteimmel, úgyhogy nem keressük a bajt magunknak ott, ahol tényleg valójában lehet, hogy nincs is olyan mélyen. Tehát az emberi életről kapunk egy ilyen jelzést, hogy a kezdet-kezdetén, már a várakozás idején, és különösen a születés idején, ezt mondják is, nem tudom, hogy a pszichológusok ebből mit tudnak kiolvasni, de hát a hagyományos szülésről mondják azt, ugye, hogy az egy olyan nagyságrendű fájdalom és trauma, amikor az ember a szülő csatornán keresztül megérkezik a világba. Ezt szokták mondani különösen azok az orvosok, akik bevállalják külön díjazás ellenében, hogy időzített szülések vannak császármetszéssel, nem szükségből, hanem kényelmi szempontok alapján. Ugye, tehát, hogy azért ezzel próbálják alátámasztani, hogy okozzunk a gyermeknek kisebb traumát, de tulajdonképpen arról beszélhetünk, hogy a gyerek megszületéséhez a fájdalom alapvetően hozzátartozik. Ezt nem a biológiai vagy testi fájdalomra alapozta mondjuk William Shakespeare, amikor azt mondja költői formában, hogy születésünkkor sírunk, hogy a bolondok-e roppant színpadára feljövünk. Ő az intellektuális fájdalmat éli át abban, hogy meg kell születni, és sokakkal kell boldogulni a környezetünkben, akikkel nem könnyű. De azért ő is érzi ezt, hogy akár az első fölsírás, tehát azért az a traumával, a születéssel, a fájdalommal összefügg. Tulajdonképpen még a fájdalom is az életképességet növeli, hogy az ember az első ilyen sok élmény után, ami éri a világba való megérkezésnél, kvázi segítséget kérjen, ugye, és berobbantsa magába azt az első lélegzetvételt, ami érdekes párhuzamban van a teremtés történettel és az ember teremtésével, hiszen ott Isten úgy engedi útjára, és teszi élővé az embert, hogy azt mondja, hogy ezt a berobbanó első lélegzetvételt az Isten erőlteti az első ember tüdejébe. Ugye, tehát azt mondja, hogy bele lehelt az órában, na most ezt úgy gondoljuk, ez valami költői dolog, valójában ez is ugyanaz az élmény, hogy belefúj egy nagyot, és akkor hirtelenjében kitágul minden, és elindul a vérkeringés, és ez azért egy meglehetősen nagy sokk és trauma. A csomagunkat is jelzi azért egy kicsit, hogy nem biztos, hogy a Grimm testvéreket és az összes művüket nyilvánosan kell megégetni mondjuk Berlin főterén, ahogyan ezt mondjuk a gyermekvédők mondják Németországban manapság, hogy annyi véres és borzalmas gyerektörténetet, mint amit a Grimm testvérek leírtak, meg összegyűjtöttek, ettől meg kell kímélni szerencsétlen gyenge lelkű gyermekeinket. Valahogy azért hozzátartozik a mi világunkhoz, hogy szembesülni kell azzal, hogy bizony van rossz. Mi keresztény emberek nagyon nehezen vesszük tudomásul azt is, amikor találkozni kell, és nekem is vannak ilyen személyes élményeim, amikor nem csak úgy rossz volt valami, hanem nagyon ritkán, hál' Istennek, de úgy szemtől szembe lehet találkozni a gonoszsággal. Úgy igazán. Tehát amikor semmi más nincsen benne, és semmi más, még haszna sincs belőle a helyzetből annak, aki okozza, vagy aki úgy csinálja, hanem pusztán csak azért, mert az rossz, mert az fájdalmat okoz, ő abba belemegy, és azt úgy csinálja. Föl kell készülni arra, hogy az életünkhez ez a fájdalom hozzátartozik, és hát ez az első lépés talán, amit szerettem volna mindenképpen megemlíteni, hogy a törés után, a bűnbeesésnek és az Isten kapcsolat törésének a pillanata után hozzátartozik az ember edzéséhez, az életképesség kialakításához is az, hogy együtt jár ez fájdalmakkal. Hadd utaljak egy kicsit előbbre Máriának a fájdalmára. Ugye ő Jézust, amikor várta, nyilvánvalóan neki is voltak kismamai fájdalmai, meg a születéskor is lehettek fájdalmai, és hogy bizonyosan voltak is. De amikor arról van szó, hogy ugye a szívedet is éles kard járja át, amikor az első proféciák megszólalnak, hogy az ő fia is halandó lesz, annak ellenére, hogy Isten ajándéka. És hogy ez neki nagyon-nagyon nehéz próbatétel lesz, bár még semmi sem sejt belőle. Tehát nem csak a gyermeknek, hanem tulajdonképpen az édesanyának, a szülőknek is egyfajta jelzés ez, hogy az élethez hozzátartozik a fájdalom. És hogy azért ez az evangélium kezdete, bármennyire nem szívesen beszélünk róla, nem kellemes erről beszélni, de mégiscsak az evangélium kezdete, hogy Jézus valódi emberré létele, magzattá létele, valódi csecsemőként való megszületése, valódi emberi sorsa, ugyanezekkel a jelzésekkel teljes. Tehát, hogy tényleg ezt a sorsot vette magára, és tényleg az ő története is egy nagyon mélyen emberileg is megérhető történet. Erről majd a mai napon, a későbbiekben egy kicsit szeretnék összegezve is beszélni, hogy milyen érdekes dolog, hogy az emberi oldalát a mi sorsunknak néha sokkal könnyebb az Ószövetségből kiolvasni. Részben azért, mert sok száz év időszakából összegyűjtött történetekről van szó, másrészt azért, mert az Ószövetség nagyon nagy hangsúlyt tesz arra, hogy azért a teremtés értelme, vagy célja, vagy a teremtésben az Isten munkatársa mégiscsak az ember, senki más nem annyira, és ebben az Új Szövetség teljesen más, például, hogyha gyerektörténeteket nézzük. Nem tudom, hogy valaki itt a mai napra készülve egy kicsit gondolatban végigpörgette az Új Szövetséget a fejében, hogy tudná olyan klasszikus gyerektörténetet mondani Jézus születésén kívül. Hát alig-alig van benne. Ugye ez is mutatja, hogy az Új Szövetség egy kicsit más hangulatú, időben is szűkebb. Az Új Szövetség arról szól, hogy Jézus Krisztus megpróbálja beletenni, elérhetővé tenni, karnyújtásnyira helyezni mellénk az Isten országa valóságát. Tehát a mi földi valóságunk mellé azzal a mondattal kezdi a küldetését, hogy térjetek meg, mert elközelített, közel jött hozzátok az Isten országa. Jézusnak a küldetése tulajdonképpen nem egy romantikus emberi történet, az igazságtalanul meghurcolt hősről, vagy egy romantikus családi történet, vagy valami hasonló. Jézusnak az elsődleges küldetése az, hogy megpróbálja mindennapi valósággá tenni a számunkra az Isten országát. Tehát, hogy ez nem valami olyan, ami megközelíthetetlen, érthetetlen, és majd egyszer talán, de ilyen függelékben, vagy záró szóként ott lesz, hanem hogy átérezzük azt, hogy nekünk van egy örök életről szóló történetünk is. Ebben ő hozza majd példának a gyerekeket, és erről fogok majd szólni néhány szót, de mégsem arról van szó, hogy mondjuk abban az ókori világban valami nagyon romantikus gyermekirodalmat akarna ránk hagyni Jézus Krisztus vagy az apostolok. És akkor itt a következő lépésünk, és már távozunk egy kicsit mi is Ádámmal és Évával az Édenkert kapujától a további életutunk felé. És hát meg kell mondanunk, hogy az ókorban zajlik az Ószövetség, az ókorban születik meg az Újszövetség, és föl kell tenni a kérdést magunknak, hogy hát milyen jelentősége, vagy milyen értelme van egy születendő életnek, vagy egy megszületett gyermeknek az ókorban. Amikor vasárnap hirdettem ezt az alkalmat, akkor én ott elharaptam a végét, és annyit mondtam, hogy az összefoglalás annyi, hogy a gyermek lehetőség. De tulajdonképpen egy nagyon ellentmondásos helyzet gyermeknek lenni az Ószövetségben, az Újszövetségben, egyáltalán az általános ókorban. Az egyik oldalon a gyerek semmit nem számít. Hát semmilyen jog nem illeti meg. Nem veszik ember számba. Nem étkezhet sem a férfiakkal elsősorban, de még a felnőttekkel sem. A görög nyelvben például van egy olyan szó, és ez olyan zavarba ejt, amikor a háznép leírásáról van szó, tehát akik a házban téblábolnak, nem lehet megmondani, egy közös szót használnak a szolgákra és a gyerekekre. És az Újszövetségben is vannak olyan történetek, ahol csak sejteni lehet, és a fordítók eldöntik, hogy na ide most gyermekeket fogunk fordítani, és nem rabszolgákat vagy szolgákat, vagy a példázat értelméből ide inkább szolgákat kell fordítani, mint gyerekeket. Régen volt is talán ez a fordulat, még a nagyszülők meg a tanítók kedveskedő formulája, kicsi szolgám, gyere ide, ugye a gyerekek felé. Ez már kedveskedő, de az ókorban a valóság az, hogy a nagy halandóság, gyermek halandóság mellett is a családfőt megillette az a jog, hogy büntetlenül bármelyik gyermekét megölhette. Tehát ha úgy látta jónak, akkor gyakorlatilag az ő döntése alapján nem volt számon kérhető. Nem számított életnek, hogy így mondjam, nem számított teljes életnek, nem számított megvalósult életnek. Ez a dolognak az egyik oldal, és a görög jog is, a római jog is, és nagyon sok mindenki más, aki uralkodóként törvényeket adott, Egyiptomban itt-ottam ott, hasonló dolgokat mond. Így kell olvasnunk azt, amikor az Ószövetség arról beszél, hogy gyermekeket égetnek el elevenen Palesztina törzsei között a Moloknak. Ugye a helybéli istennek, a nagy istenségnek, a törzsi istenségnek, és akkor az Ószövetségben, amikor megtörténik a letelepedés, akkor szigorú törvénybe kell adni az Ószövetség népének, a zsidóságnak, hogy ebben semmilyen körülmények között nem vehetnek részt, és semmilyen körülmények között nem vehetik át ezt a szokást. De mégiscsak mutatja azt, hogy nem csak arról van szó, hogy nagy becsben tartott gyerekéletet áldozunk, hanem bizony az ókorban a gyerekélet olcsó volt. Ez a történetek az egyik oldala. A másik oldala viszont az, hogy milyen drága volt a gyerekélet. Tehát, hogy mindenki tisztában volt azzal, hogy az élet egyetlen egy megmagyarázható értelme a túlélés. És valljuk meg őszintén, hogy a mi elkényelmesedett korunkban az oltások, meg a védettség, meg a higiénia, meg az akármennyire gyalázza is bárki, de azért mégiscsak egy alapvető és többé-kevésbé biztonságosan kiszámítható gyógyszer, meg egészségügyi ellátás rengeteg dolgot megold. Távlatba helyezi tőlünk az élet törékenységét. Akkor, amikor 10 gyerekből jó, ha 1 vagy 2 életben maradt, ha egyáltalán az édesanyja megérthette azt, hogy 8-10 szülésre alkalma volt, akkor teljesen természetes dolog, hogy a gyermek a túlélést jelentette. A név fönnmaradását. És itt nem csak arról van szó, hogy a nevünk maradt fönn, hanem hogy amit mi kaptunk, a mi családunk kapott, amit mi örököltünk, a tudásunk, a hagyományaink. Nem véletlen, hogy még a rómaiak is az ókori vallásosságukban voltak a politikai istenek, hogy így mondjam, tehát az olimposzi istenek római változatai, akiket tisztelni kellett, hogy mindenki kifejezze a római kultúrához való engedelmességét, meg a római birodalom iránti elkötelezettségét, és akiket még tiszteltek otthon, azok az ősök szellemei voltak, az ősök lelke, az ősök emléke. Teljesen természetes dolog, hogy az ember az emlékezésből kapja a kötőanyagát. És a gyermeknek adja tovább. Egészen bensőséges, ahogyan az Ószövetség erről beszél, amikor összegyűltök, ugye ez a páska tradíció, tehát hogy hogyan hozott ki bennünket Isten Egyiptomból, hogyan menekített meg a gyerekgyilkos bábáktól és a fáraótól, és hogyan viselt rólunk gondot, és hogyan adott nekünk új otthont, egy új földet, egy új hazát, új társakat, egy új szövetséget egymással, egy nagy családi szövetséget, akkor arról beszél, hogy ezt a történetet úgy kell megünnepelni, hogy összegyűlik a család, és a családfő elmeséli, ami történt. És mondd el a gyerekeidnek, és a gyerekeid gyerekeinek, valójában, amikor Luther kiskátéjáról beszélünk, akkor Luther ugyanezt veszi át egy ószövetségi pedagógiai módszert, azt mondja, hogy egy családfőnek így kéne tanítani a gyerekeket otthon, meg a házanépét, a mi atyánkra, a hiszek egyre, a 10 parancsolatra, és így tovább. Tehát nagyon fontos dolog az, hogy a gyermek az valójában az áldás jele. Nincsen nagyobb rettegés az ókorban, mint a magtalanság. Nagyon őszintén vagy nyersen fogalmazva arról van szó, hogy amikor az Ószövetségben látjuk a szexualitásnak ma széltében reklámozott formáit, akkor az Ószövetség egyszerűen ilyen szempontból is tilalomfákat állít. Tehát azt mondja, hogy egy férfinak azért adatik a nemzés lehetősége, mert neki az életet kell továbbadni. Ezt nem lehet elvesztegetni. Érdekes dolog, hogyha az Ószövetséget firtatjuk, akkor mondjuk a homoszexualitásra nézve is, az Ószövetség rettenetesen gyakorlatias tilalmakat tart. Tehát nem erkölcsi prédikációt tart arról, hogy ez helyes-e vagy helytelen, hanem azt mondja, hogy egyszerűen nem ez a teremtés rendje. Mert a teremtés rendjében ez történik, vagy az történik, de annak az a célja, hogy a megszülethető életek megfoganjanak, és lehetőséghez képest legalább kifejlődjenek, és ha sikerül, akkor maradjanak életben. Hadd mondjam így, hogy akár az Ó, akár az Új Szövetség, bár az Új Szövetségben már azért vannak súlyos kérdések, szexualitikai kérdésekben, például az Istenhez tartozásból következően. Tehát, hogy aki az Istenhez hűséges, az ezt és ezt és ezt és ezt nem teheti meg. Ugye, vagy ne tegye, legalábbis egy ilyen utasítás van, de a Biblia világát úgy kell elképzelnünk, hogy kényszerül arra, hogy végső soron nagyon-nagyon erősen realista legyen. a realitás pedig az, hogy nem magától értődő a túlélés. Sem egy megszületendő életnek, nem magától értődő a túlélés egy családnak, nem magától értődő a túlélés egy népnek, és nem magától értődő a túlélés az emberiségnek. És ebben a Biblia nagyon-nagyon komolyan leteszi az alapokat, hogy maximalizálja, talán így mondanám, a túlélés lehetőségét. Ebből következő egy nagyon érdekes ige szakasz számunkra, az ősatyák története, mondanom sem kell, Ábrahám, Izsák és Jákob története, és különösen Ábrahám, az első nagy ősatya. Azt gondolom, hogyha megemlítem, akkor mindenki tudja, hogy miért említem őt. Egyrészt neki van egy áldása. Ábrahám élettörténetét ismerjük, és az élettörténet az mindig hozzátartozik ahhoz, hogy a róla szóló bibliai üzeneteket is jobban meg tudjuk érteni. Ábrahám egy nagyon tehetős családhoz tartozott, a mai Iraknak a legtermékenyebb területén építették ki a családi vállalkozásaikat, és lényegében Ábrahám, amikor Úr városában Isten hívását elfogadja, és azt mondja, hogy az egészet, tehát egy, a szövetségeseidet, a családodat, a védelmi rendszert, akikkel te együtt élsz, mindent hagyjál hátra, egy biztos egzisztenciát most az én szavamra hagyjál hátra, és menj el egy olyan helyre, ahol ma is csak az Ószövetség népe tud bármiféle mezőgazdasági kultúrát létrehozni, ugye Palesztina területén. Tehát egy terméke első látásra kövekből álló terméketlen területen. Itt értjük meg Ábrahám döntésének a lehetetlenségét. Tehát, hogy micsoda vállalkozó kedv van, és micsoda hit van Ábrahámban. Amikor Pál apostol majd Ábrahám hitére hivatkozik, akkor tulajdonképpen erre kell gondolnunk. Hát ki teszi azt meg, hogy egy jó menő vállalkozásnak fittyet hányva, a szövetségeseit hátrahagyva, az Isten szavára valami újat kezd el építeni Budapesten? Hát ki az az őrült? Ugye, Ábrahám. Ábrahám az az őrült, és ráadásul kap egy olyan ígéretet, amit én most szeretnék felolvasni, mert nem kell magyarázni, hogy tartozik majd ide hozzánk. Ez a Mózes első könyvének 17. része, tehát a 17. részből Ábrahámnak szól ez az áldás az Isten részéről. Amikor Ábrahám 99 éves volt, megjelent Ábrahámnak az Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem, és légy fedhetetlen, megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Na, itt már témánál vagyunk, tehát a mai témánknál. Ekkor Ábrahám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: ez lesz az én szövetségem veled, sok nép atya leszel. Kettő, másodszor mondja ugyanezt. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Három. Szinte semmi más nem mond. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled, szövetségre lépek veled és utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek és utódaidnak is, neked adom és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Hát most én itt kerekítettem, és gondolatkörökben hétig jutottam, hogy ebben az áldásban hétszer mondja el az Isten Ábrahámnak, hogy az lesz az áldás, hogy belőle nagy nép származik. Azért, amiért te mindent hátrahagytál, biztosítom az egzisztenciádat, biztosítom a lakóhelyedet, és biztosítom azt, hogy egy olyan erős népszövetség jön létre az utódaidból, amiért hátrahagytál. Tehát mondjuk úgy, hogy kárpótolja őt, egy kárpótlását ígéri az Isten ennek. És tudjuk azt, hogy Ábrahám történetének ez a legnagyobb kínlódása. Most azt nem érdemes nagyon boncolgatni, hogy miért 99 éves Ábrahám, hogy tényleg 99 éves Ábrahám, vagy az Ószövetség ezzel akarja kifejezni azt, hogy gyakorlatilag már a lehetetlenség helyzetében van a gyermek nemzés szempontjából. Egy, kettő, a Biblia első lapjain, a Mózes első könyvében a nagyon hosszú életkorok mindig az áldás helyzetét jelentik. Tehát a hosszú élet az általában áldásként jelenik meg az Ószövetségben. Aki szeret az Isten, azt segíti még a nehéz időskorba is. Hát Ábrahám nagyon nehéznek érzi az időskort, pláne Sárával együtt, akivel, hogyha összeadják az életkorukat, akkor nem érzik magukat fiatalabbnak tőle, hanem talán még idősebbeknek, mint egyenként. És nekik kellene a meddő Sára, a rémálom. Tehát nincs az Ószövetségben, nincs a Bibliában nagyobb rémálma nőnek, mint az, hogy ő meddő lehet, mert azt az egyet nem élheti át, hogy ő belőle édesanyja lehet. Egyébként nem tudom, mert ez nagyon intim dolog, de a mi generációnkban, az én korosztályomban is azért egyre inkább nőtt már azoknak a házaspároknak a száma, baráti körben, ismeretségi körben is, akiknek egyszerűen nem lehet egy gyerekük. És tényleg, tehát amikor az ember nem csak úgy oldalról látja, hogy valakik mennyit kínlódnak tulajdonképpen, hogy ez mégis lehessen, hanem mondjuk beszélgetéseket folytatunk, bizony fölidéződik számomra az Ószövetség. Tehát az a végtelen remény, hogy mégiscsak úgy egész és kerek az élet, hogy gyermekeim lehetnek. Én megadom az esélyt legalábbis, hát a gyerekekkel se könnyű, a szülőknek erről is majd lehet beszélni, amikor a családi élet kerül elő a Biblia tükrében, ma nem ez a témánk. De ez az egész kínlódás, hogy Ábrahám kap egy áldást, és ez az áldás tulajdonképpen nem más, mint egy ígéret. És aztán megfordul a helyzet, és küzdenek azért, hogy ebből az ígéretből áldás legyen. Szeretnék beváltani, valóra váltani ezt az áldást. Szeretnék beváltani, valóra váltani az ígéretet. Hát valójában ez a hit harca, ugye a zsidókhoz írott levél ezt mondja, hogy a hit az tulajdonképpen a nem látott dolgok, vagy nem látható dolgok valóságáról való meggyőződés. Nem látom és hiszem. De az nem azt jelenti, hogy úgy van, mintha lenne, hanem ha hitem által meggyőződöm afelől, hogy van. Istennek ez egy sajátos kommunikációja, hogy nem csak a kezemnek tud adni valamit, a tapasztalásnak tud adni valamit, a bankszámlámra tud tenni, mert tud azt is meg tudja oldani bizonyos helyzetekben, ha nagyon kell, de a hiten keresztül is tud nekem teremteni. Ez a hitnek a sajátosság. Mi ezt evangélikusok amúgy is nagyon sokat hangsúlyozzuk szerintem, hogy az Isten a hiten keresztül is ajándékoz és teremt. Olyan dolgokat, amit két kézzel nem lehet átformálni. Nem attól változik meg, hogy lereszeltem. Hanem attól változik meg, hogy bárakoztam, küzdöttem érte, és bíztam abban, hogy az ígéret valósággá válik. És hát ott van az a rémdráma, ami ennek a következménye, az a sok-sok okoskodás. Tehát, hogy mert megint arról van szó, hogy ott az a szerencsétlen Hágár, Sára szolgálója, tulajdona, birtoka, helyettesítője, az ókorban teljesen elfogadott dolog, hogy Hágár nem ember, bocsánat, hogy így mondom, Hágár tulajdon. Sárának a tulajdona. És ezért neki joga van azt mondani, hogy ha az ő méhe termékeny, akkor ő lesz az az eszköz. Elnézést, hogy ennyire durván mondom a dolgot. Akitől megszülethet Ábrahámnak az a gyermek, akiről már úgy Sárával együtt lemondtak. Hogy milyen mély civilizációs nyoma van ennek. Ugye tudjuk, hogy a Hágártól született gyermek minden arabnak és minden muszlimnak az ősanyja. illetve ős atya, és Hágár az ős anya. Tehát ez a mélységes sebb, hogy ki az Ábrahám igazi gyermeke. Hogy szabad volt egymást kisemmézni, vagy hogy lett ez egy ilyen túlélési harc, de hát benne van, hát Ábrahám családjában van már ez a túlélési harc, ami most két civilizáció között zajlott le, a zsidóság és az iszlám között nagyon hosszú ideig. Tehát beszélhetünk erről, hogy van ennek egy ilyen nagyon-nagyon nehéz vonatkozása, és amikor mégiscsak lesz Sárának gyermeke, és megszületik Izsák, akkor ez a történet szinte Hágárral és Ismáellel, hogy így mondjam, lenullázódik. Tehát onnantól kezdve ők már nem számítanak. Gyermeki sorsok. Elsőszülött gyereknek lenni. Az elsőszülött fiú gyermeknek lenni. Aki az áldást örökli. Ézsau és Jákob küzdelme. Rásul ikrek, hogy még ne is legyen világos, hogy kinek kellett volna előbb megszületnie, mert mind a kettő jöhetett volna előbb, csak hát ugye így alakult. És még az sem számít, hogy ki született meg először, mert mégiscsak a Jákobé lesz az áldás, nem az első szülött Ézsaué. Olyan dolgokról beszélünk, ami átjárja a Magyarországi Evangélikus Egyházat, meg a családi életünket, meg annyi mindent. Gyerekek, unokák, szülők, nagyszülők sorsát átjárja ez a fajta régi kapcsolat és ösztön sokszor. És akkor egy kicsit ezt megerősítendő, ezt most egy illusztrációként hozom, tehát sokat nem fogunk mellette időzni, de a 127. Zsoltárból olvasnék föl néhány verset. A 127. Zsoltárt azt gondolom, hogy nagyon jól ismerjük az első versek alapján, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Aztán utána jönnek ezek az érdekesebb versek, hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret álmában is ad neki eleget, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamély gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, boldog az az ember, aki ilyenekkel töltheti meg a tegzét. Egy fantasztikus dolog ennek a Zsoltárnak az üzenete, hogyan a gyermek áldásról beszél. Persze hozzá kell tennünk, hogy Zarándok ének Salamon éneke. Miféle család volt az? Salamon bátyja vagy testvére, aki a bűn következtében a születés után meghal. Betsábé első gyermeke. A féltestvérek, akik más anyukától születtek, és ezért Dávid nem tudta őket úgy szeretni, mint a Betsábétól született Salamont. A hajánál fogva fönnakadt tapsolom, aki nem bírta elviselni a megaláztatást az apjától, hogy sose bármit tesz, bármit tehet, sose fogja úgy szeretni, mint Salamont. És ez az életébe kerül. Milyen rémes dolog az, amikor ugye azt látjuk Dávidnál, hogy csak a halálában tudja úgy szeretni Absalont, amikor elveszítette, ahogyan életében kellett volna. Milyen szépeket mond ez a Salamon arról, hogy milyen szép jutalom az anyamély gyümölcse, és milyen jó a következő nemzedékkel zsibongó háztartás. És mégiscsak ott van ez az ószövetségi nagyon komoly gondolat, hogy a gyermek érkezése az mindig áldás, és az Isten áldása. És ez megint egy fontos kő talán, amit le kell tennünk ide az összképbe. És akkor azért, mert óriási a téma, és nagyon szűk az időnk, gyorsan átlapoznék egy kicsit az új szövetségbe, és természetesen a nagy születési történet, a születés, amely reményt ad nekünk, Jézus születése, És Jézus születése nélkül mi már nem tudunk beszélni az ember születéséről. Jézus megfogantatása, Jézus gyermekké létele, Jézus emberi élete nélkül keresztény ember, keresztény kultúrában élő ember nem tudja az élet értékének a valódi súlyát elmondani. Tehát az adja meg ennek a súlyát, hogy Jézus Krisztus emberré lett, gyermekké lett. Hadd mondjam nagyon érdekesen, hogy amikor arról beszélsz, a héber fordulatot, hadd mondjam, az ember szó úgy van, ezt nagyon könnyű megjegyezni, majd segítek héber fordulat, hogy mindenki meg tudja jegyezni egy életre. Ugye az, hogy ember, az úgy hangzik, hogy bászár. Ami annyit jelent, hogy hústest. Semmi többet. Tehát valódi emberi test, amivel mi ott szoktunk kücsörögni órákon át az előjegyzésünk ellenére az orvosi rendelő előterében. Az a hústest. És amikor arról beszél a Héber, hogy mindenki, minden ember, akkor azt mondja, hogy kolbászár minden test. Milyen érdekes dolog, hogy mi másképp fogjuk meg az emberek közötti közösséget, egy gondolat teremt, egy érzelem teremt közösséget, ami valódi összetartozásunk az, ami mellett mi döntünk. Hányszor vágják a fejünkhöz azt, hogy az Európai Unió érték közösség. És valójában arról beszélünk, hogy az emberi összetartozás a születéstől van. Egyébként függetlenül attól, hogy az értékrendjét előbb-utóbb ki hogy alakítja ki, vagy ez mennyire különbözik a többiekétől. A Biblia alapján a szolidaritást nem lehet megvonni annak alapján, hogy ő nem azt mondja, amit én szeretnék hallani. Az emberi összetartozás egyfajta közösség, ami abból adódik, hogy mindannyian, ha úgy tetszik, hústestben megszülettünk. És ettől nyer óriási jelentőséget az, hogy Jézus is hústestben megszületett. De az ígért szó az tulajdonképpen egy nagyon, ez elég idétlen lesz, elnézést kérek, de tényleg így mondják. Héberül a lókolbász ár, ugye? Tehát ezt viszonylag könnyű megjegyezni, ugye a lókolbász ár, mert ez magyarul is értelmes szó. A lókolbász ár az azt jelenti héberül, hogy nem mindenki. A ló az nem, a kól a mindenki, és a bászár az ember, tehát nem minden ember, nem mindenki. És ez emlékeztessen, talán ez megragad majd úgy is a fejünkben, van még egy ilyen aranyos dolog, csak azt múltkor a szószékről nem akartam elsütni, pedig lehetett volna, amikor az ember elbújik az édenkertben, a bokorba, és az Isten ott járőrözik, hogy esélyt adjon neki, hogy belebotoljon az ember, amikor majd mégiscsak úgy dönt, hogy előjön abból a bokor aljából, akkor azt úgy mondja a Héber, az ige úgy hangzik, hogy Adonai Elohim, azaz Úristen, mit hallék. Ugye? Tehát arra járkál az Isten. És erre jön ez, hogy igen, és az ember pedig mondja, mit hallék, hogy erre jár az Isten. Ugye milyen érdekes dolog ez, hogy a mi emberi születésünk az a kapocs, ami a közösséget teremti, és nem az, amit az iskolában tanulunk. Ez persze nem baj, hogyha nem fordít egymás ellen, vagy vannak értékeink, vagy van egy értékrendünk, ezt nem tiltja a Biblia sem, félreértés ne essék, de nem válogathatok abban, hogy ő nem méltó az életre. Látunk már ilyet a 20. században is, meg sokszor, és az az embert elfogja időnként az idegesség, hogyha hasonló gesztusokat lát, hogy kiméltó a megszólalásra, kiméltó arra, hogy köztünk maradjon, kiméltó arra. Ezek sose vezetnek jó irányba. Jézus születése, Máté evangéliumának első részéből néhány verset felolvasnék, így jelenti be: Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban fogja elbocsátani. Amikor azonban ezt meggondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Na, ideig a történet, és akkor utána jön a számunkra érdekes rész. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét a bűneiből, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Na most az az érdekes ebben a történetben, hogy az evangéliumok eleje egy nehezen, meddőségből nehezen gyermekhez jutó asszonnyal kezdődik, akit úgy hívnak, hogy Erzsébet, és a férje Zakariás a templomból, a pap, és az ő gyermekük lesz majd keresztelő János. Tehát Erzsébetnek megint egy olyan klasszikus ószövetségi helyzetet látunk, aki retteg a meddőségtől és ennek a következményeitől. Ugyanakkor Mária teljesen más. De Mária egy fiatal nő, egy fiatal asszony, egyébként az Ószövetség eredetileg nem is mond ennél a proféciánál mást, nincsen szó szűzről, hanem arról van szó, hogy egy fiatal nő fog szülni, mondja az Ószövetség. Nagyon érdekes dolog, hogy az evangéliumban Mária történetére alkalmazva az ószövetségi proféciát már egyértelműen szűzről beszélnek. Tehát ezt a szűkítést az Új Szövetség maga, a Máté apostol és evangélista megteszi, mert hogy konkréttá vált az a helyzet, amiről egyébként úgy nagy általánosságból hangzott a profécia. Megint azt látjuk, hogy a nagy csodát tulajdonképpen Erzsébet gyermekáldásának tulajdoníthatjuk, és azt akarja kifejezni az Új Szövetség, hogy egyébként egy ilyen teljesen hétköznapi történet, hogy egy fiatal nő gyermeket szül, az Isten kezében és az Isten történetében nem kevésbé csodálatos. Ugye a csodálatos volt, tehát a rendkívüli voltát próbálják kihangsúlyozni Jézus születésének, de azzal a megkötéssel hadd erősítsen meg, hogy ez mégiscsak egy mindennapos szülés. Tehát, hogy egy húsvér fiatal asszony, aki egyébként fogamzásképes, aki egyébként vállalja a gyermeket, aki egyébként úgy tűnik, hogy nyilván nem fájdalom nélkül, de tulajdonképpen simán megszülte elsőszülött gyermekét, Jézust, ebben mi a csoda? Ebben nincs, tehát ez nem méltó egy isteni születéshez, hogyha mondjuk az ókori nagy történeteket nézzük. És Isten azt húzza alá sokszorosan a számunkra, hogy éppen az a csoda Jézus születésében, hogy ugyanolyan emberré születik, mint mi. A csoda éppen az, hogy nem különbözik. A csoda éppen az, hogy Isten azt vállalja, hogy egy lesz közülünk. És ennél nagyobb örömhír nincsen, tehát ezt lehetne színezni, hogy így, úgy, milyen rendkívüli jelek, és Isten, és hasonló dolgok, hogy avatkoztak be, mint a görög mitológiában, a római mitológiában, stb. Az üzenet éppen az, hogy valós emberként születik meg. És ezt is érdemes megbecsülni egyébként. A 2000 év teológia történet egy kicsit más irányba vitte a dolgot, és Máriának, mint Jézus édesanyjának éppen azért a nagy tiszteletet, mert rendkívüli volt. Kicsit hadd tegyem ezt mellé, hogy Máriát, Jézus édesanyját azért is nagyon tisztelhetjük, és direkt pozitívan fogalmazok, hogy tulajdonképpen alig volt benne rendkívüli. Tehát, hogy viszonylag könnyű vele azonosulni. Nem egy szélsőséges élethelyzetben lévő rendkívüli eset. Nyilván annyiban rendkívüli, hogy ahogyan szoktam mondani, ugye a kopti imádságot karácsony táján, hogy Jézus elhagyta a mennyet, ahol nem volt édesanyja, és megérkezett, hogy megszületett a földre, ahol nem volt édesapja. Na hát ebben persze rendkívüli, tehát ezt nem csökkenteni akarom, de éppen ez, hogy Jézus valós gyermek, ez az evangélium szerves része. Jézus születése mindannyiunk születésével párhuzamban áll. Mint ahogy tulajdonképpen Jézus halála is mindannyiunk halálával párhuzamban áll. És ez az evangéliumnak az alapvető üzenete vagy része. Hosszasabban lehetne még beszélni, én most ugrom egy nagyot, és két dolgot szeretnék kiemelni, tényleg csak ilyen impulzusszerűen. Az egyik dolog, hogy azért van az evangéliumban egy olyan történet, amikor Jézus emeli ki a kisgyermekeket, és ez Máté 18-ban van a kisgyermek példája, ahol különös dolgokat hallunk a gyerekekről. Tehát ki a nagyobb a mennyek országában, gorombul el a vita a tanítványok között, és akkor Jézus odahozott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyére vetik. És aztán utána elindul ugye a botránkoztatástól való óvás egy hosszabb beszédben. Érdekes dolog, hogy a kisgyerekét tulajdonképpen nem címzetje Jézus prédikációjának, vagy az evangéliumnak, hanem illusztrációja. Tehát nagyon érdekes dolog. Egy ponton Jézus ebben a párhuzamban, egy hasonló helyzetben ezt átlépi, amikor megáldja a gyerekeket. Ezt szoktuk is az összes keresztelés alkalmával elmondani, tehát ténylegesen azért nem arról van szó, hogy hát most éppen egy kisgyerek jött arra, akkor Jézus azt rántja oda maga elé, és akkor ő lesz az illusztráció a prédikációhoz. Ez egy tudatos kiválasztás, amit párhuzamos helyen Jézus meg is erősít azzal, hogy a gyerekeket megáldja. Mert ilyeneké a mennyek országa, és ne tiltsátok el őket. És e tekintetben egy nagyon súlyos kérdést tesz az Isten a szívünkre, hogy mitől, vagy mennyi idő alatt lesz egy élet teljes élet. És ugye mi versenyfutásunk a múló idővel mindig arra emlékeztet bennünket, hogy az élet persze sosem lesz tökéletesen lekerekített élet. Még akkor is, amikor azt mondjuk, hogy tényleg Jákobról azt olvassuk, hogy beteljesedett az élettel, odahívja a gyermekeit, és elbúcsúzik tőlük, és megáldja őket, még akkor is tudjuk, hogy ez a Jákobi élet, hát csak az Isten történetében kerekedhet ki kerek egészé, mert a tartalma is olyan cifra, hogy kevés olyan élet volt, mint a Jákobé. Fontos dolog tehát, hogy Jézus nem a megélt idő mennyiségétől, még azt is mondhatjuk, hogy nem a megélt élet minőségétől teszi függővé, hogy egy élet értelmes volt-e, vagy alkalmas-e az Isten országára. Ha minőségileg jó életet élhettünk, most nem csak anyagilag, hanem lélekben, szeretetben, emberi kapcsolatokban, élményekben, az a ráadás volt, vagy az a ráadás a számunkra. De az Isten országa számára a törött, a befejezetlen, a polgárjogilag nem számító gyerekélet is teljesen tökéletesen elegendő arra, hogy tudjon hozzá kapcsolódni, csatlakozni. Talán ennyit egy ponton, bár erről nagyon hosszan lehetne még beszélgetni, és a legszemélyesebb vonatkozást hagytam a legvégére, azt a Zsoltárt, ami viszont visszafordítja ránk a saját megszületésünkre ezt a kérdést a Bibliából, és ez a 139. Zsoltárnak a nagyon-nagyon jól ismert szavai. A 139. Zsoltár 13-tól 18. versig terjedő szakasza. ami már minket segít arra, hogy átéljük a mi emberi életünknek az ajándékát. Amikor erről beszél a Zsoltáros, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem adtál, bár még egy sem volt meg közülük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Ez talán az emberi formálódásnak és az emberi születésnek a legszebb bibliai himnusza, ez a 139. Zsoltár, ami azért bennünket is, azt gondolom, hogy nehéz időkben, amikor ezzel a nyomorult bászárral, ezzel a hústesttel annyi bajlódni valónk van, meg annyi keserűségnek is a forrása tud lenni, meg hát sok más egyéb megpróbáltatás is elérhet bennünket, de mégiscsak az ember úgy vigasztalásul hallhatja ezeket a szavakat. Hát mielőtt elkezdünk beszélgetni, én itt akkor most megállok a